Magasztalunk és áldunk téged, mennyei édesatyánk, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy hívsz magadhoz, Urunk. Köszönjük, hogy leborulhatunk előtted, és felnézhetünk rád, és hálát adhatunk neked, hogy mindez idáig megáldottál, megsegítettél, és most is foglalkozni akarsz velünk, meg akarsz érinteni bennünket, meg akarod tisztítani az életünket, a látásunkat, a gondolatainkat, az egész életünket. Szeretnénk, jó Istenünk, megkérni téged, hogy tedd meg ezt. Átadjuk magunkat neked, és kérünk, hogy hallgassd meg imáinkat, és fogadd el Isten tiszteletünket, és használjad a különféle szolgálatokat, énekeket, szavalatokat, bizonságtevéseket, Urunk, hogy az életünk tisztább legyen, és akaratod szerint való. Köszönjük, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.
Testvéreim, ma délután a Márk evangéliumának 8. részéből fogunk igéket olvasni. Keressük meg a Márk evangéliumának 8. részét, és a 22-től 30-ig terjedő igeszakaszt fogjuk elolvasni. Azután Betsaidába méne, és egy vakot vittek hozzá, és kérik vala őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeti őt a falun kívül, és a szemeibe köpvén és kezeit reátévén megkérdi őt, ha láté valamit. Az pedig föltekintvén mondta, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét ráveti annak szemeire, és feltekintete véle, és megépüle, és látá messze és világosan mindent. És hazaküldé mondván, se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mond a faluban. És elment Jézus és az ő tanítványai Cézárea Filippi falvaiba, és útközben megkérdi az ő tanítványait, mondván nékik, kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének, Keresztelő Jánosnak, és némelyek Illésnek, némelyek pedig egynek a próféták közül, és ő mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter mondanéki, te vagy a Krisztus, és rájuk parancsola, hogy senkinek se szóljanak felőle. Amen.
Igeverset szeretnék felolvasni a Királyok második könyve 6. részéből a 14. verssel kezdem az olvasást. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkért és kiment, már körülvett a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, jaj uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül, tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Erre az ige versekre gondolt, amikor készültem ebből a szolgálattal, nagyon szép a délután igéknek a mottoja, megnyílt szemek. Hogyha megfigyeljük, hogy Isten szemében nem csak azok lehetnek vakok, akik teljesen fizikailag vakok, lehetnek olyanok, akik fizikailag látunk, de Isten szemében vannak olyanok, akik vaknak tekint Isten, vagy lehet, hogy sokaknak a látásuk homályos, sötét, vagy, hogy említettem, teljesen vak. Vannak sok jellemzői a homályos látásnak, a lelki látásnak, a gyenge látásnak. Egyik jellemző, amit itt felolvastam az igében, az a félelem. Tudjuk a szolgának a történetét, nagyon közismert igéket olvastam fel. És ez a szolga többek között megijedt, és a prófita bátorította, hogy ne félj. Többek között ez a felszólítás Isten igéjében, a Bibliában 366-szor szerepel Isten igéjében. És úgy rácsodálkoztam, hogy az év minden egyes napjára ez a felszólítás, ez a bátorítás adatik nekünk az, hogy ne féljünk. Úgy örventem, hogy a gyülekezetből néhányan érdeklődtek a régi ájtatos könyviránt, a Spurgeonnek, hogy Isten igérenek tárháza, és abban is megvan az a buzítás, hogy ne félj. Úgy látszik, hogy ami mennyi jó atyánk az ő gondoskodás által, tudta, hogy még félénkek vagyunk által emberek, és van egy ilyen belső szorongatatásunk, egy ilyen félelmünk a jövő iránt, és ezért bátorít bennünket Isten igény, nem én, hanem ne félj. Egyik napon ezen a héten egy testvérem hívott fel telefonon, és úgy érződött a hangneméből, hogy úgy megrendülve mondta, hogy munkanélkül maradt, és úgy érezhető volt, és együtt éreztem a testvéremmel. És bátorítanám bárkit, lehet, hogy vannak itt, akik most munkanélkül vannak, vagy részben dolgozunk, Isten igéje bátorít bennünket, ne félj. Az Úr Jézus nem ígérte azt, hogy könnyű lesz a föld életünk, de azt megígérte, hogy velünk van, ő fogja a kezünket. Egyik hittestvérünknek az írásaiból olvastam, hogy már 10 éves korában volt egy ilyen megtapasztalás, amikor egy nagy erdőn, sötétben végig kellett menjen az ő 3 évvel idősebb bátyjával, és az ő bátyja próbált őt buzítani, hogy bátran menjél, ne féljél, menjél tovább, és minél többször bátorított ez ő bátya, annál jobban félt sötét erdőben. És úgy írt az a testvérünk, hogy nem lehetett tudni, hogy ki félt jobban, az ő bátya vagy én. De egészen másképp volt, amikor az ő édesapjukkal mentek végig az erdőben, egyik kezével fogta bátyának a kezét, másikkal a 10 éves gyermek kezét, és amikor bátorította, hogy gyere bátran, ne félj, akkor valóban nem félt, mert tudta az ő erős édesapja fogja a kezét, és mennyivel inkább bátorságot kell vegyünk, mikor bátorít bennünket, ami mennyi édesatyánk, hogy ne félj. Akkor fogja mi kezünket, akkor bátra mehetünk nehézségekben, lehet, hogy van egy betegségünk is, emiatt van egy félelmünk, vagy valamilyen nehézségünk, de Isten ígéje nap mint nap bátorít bennünket, hogy ne félj, ne félj, ne félj. Emlékszem, hogy még a házasságom előtt itt álltunk egy néhány testvéremmel, és búcsúztattunk, vagy 2 testvért, akik katonának mentek, és egy éneket énekeltünk, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne félj, mert én harcolok, és úgy visszagondolva, az Úr megőrizte azokat a testvéreinket, akik elkísértünk, elbúcsúztattunk, az Úr megáldotta őket, és nagyon csodálatos, amikor buzít bennünket Isten az igé által, hogy ne féljünk, és valóban érezzük az Úrnak a közelségét. Van egy csodálatos énekünk, úgy kezdődik, hogy fogjad kezem, hogy gyenge vagyok érzem, hogy nálad nélkül járni sem tudok. Ez lehet, hogy egy kicsit ellentmond a mottónkkal, de akinek megvan nyílva a szeme, az érzi az ráutaltságot az Úrnak a vezetésére, az ő gondviselésére. Ha tovább kísérjük figyelemmel az igét, amit felolvastam, látjuk azt, hogy a prófétának egészen más volt a látása. Ugyanabban a körülményben, ugyanabban a helyzetben volt, mint a szolgája, de teljesen eltérő volt az ő látása. Az ő szolgája megijedt, elcsüggett, a proféta buzította, hogy többen vannak velünk, mint ő velük. És az az érdekes az igéből, ha megfigyeljük, tudjuk a történetet, Elizeus prófétáról szól, az Arám király egész sereget küldött, hogy fogva ejtse ezt a prófétát, és amikor imádkozott az ő szolgának a látásért, akkor teljesen más volt, látta a tüzes lovakat, a tüzes szekereket, és úgy, ha megfigyeljük a mi oldalunkon is, ha győztes oldalon állunk, mi megváltunk oldalán, akkor ezek a tüzes lovasok sokkal hatalmasabbak, sokkal erősebbek, mint a földi lovasok, mint a gonosznak az erői, vagy sokkal félelmetesebbek a tüzes szekerek, mint a vasszekerek. Mert mi a győztesnek, az Úr Jézusnak az oldalán állunk, és emiatt nem kell féljünk, hogyha az Úr meglítja a mi szemünket. És ha megfigyeljük a következményt a tiszta látásban, itt az igében látjuk, hogy emberileg nem volt kiút itt, úgy tűnt, hogy emberileg elfogják Istennek prófétáját, egy egész sereg ellen semmi esélye nem volt, de az Úr szemében egészen más volt, mert ő a győztes oldalán, és az volt az érdekes, ez az egy proféta egy egész sereget foglyul ejtett. És nagyon rácsodálkoztam itt az igében, hogy a proféta nem pusztította el, nem kért azt, hogy öljék meg, hanem úgymond a gonoszt jóval győzzék meg. Mondta, hogy adjatok neki inni és enni, és gazdag lakomát szereztek ennek az ellenség csapatnak, és többet nem vonultak be Izrael országába ezek az arám csapatok. Ilyen csodálatos, ami mennyi atyánk, csodálatos fegyvert ad a mi kezünkbe. Ugye egy kérdés fogalmazódott be bennünk, hogy sokszor sajnos nem látjuk, hogy meghomályosodnak a mi szemeink. Hogy a gépkocsit is, ha megfigyeljük, főleg hátul az üveg, hogyha koszos az út, nagyon hamar összekoszolódik, és nem lehet jól látni. És megtörtént, hogy mi lelki életünkben is, hogy elhomályosodnak a szemeink, de vajon mi idézheti elő azt, hogy megtisztuljon a mi látásunk, hogy jó legyen a mi látásunk. Több dolog van, de itt az igében, amit felolvastam, egy dolgot megfigyeltem, hogy az imádság, a könyörgés az, ami tisztítja a mi látásunkat. Elizós, hogy imádkozott az ő szolgájáért, megjött az ő látása. Nagyon sokszor mondva volt itt a gyülekezetben is, de nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy milyen óriási fontossága van az Úrral való közösség az imádkozásban. Sokszor imádság által az Úrral való közösségben nyerünk világosságot. Lehet, hogy sokat nem látunk előre, de azt a napi világosságot az Úr az igéje által, az imádság által megnyerjük. És sokszor rádöbbenünk, hogy amikor ráhagyatkozunk Istenre, sokszor ugye ellentmondásos emberileg, és rá tudunk hagyatkozni Isten igéjére, az ő vezetésére, és úgy rádöbbenünk, hogy milyen jól tettük, hogy ráhallgattunk az Úrra, hogy ma neki mentünk volna fejjel a falnak, de hogyha az Úrra hallgatunk, akkor az egyenes úton haladunk. Egy történetet olvastam fel, lehet, hogy sokan ismerik ezt a történetet. Egy fehér ember egyszer a sivatagon végig kellett menjen, és elég kevés élelmet vitt magára és vizet. És egy idő után elfogyott minden élelme és vize. Nagy volt a sivatagon a hőség. És emiatt sokszor tűnődött ez a fehér ember, hogy van egy embernek mennyit kell kibírni éhen, szomjan, hogy ne pusztuljon el. És így hosszas napok után, vándorlás után már lázas is volt, megpillantott egy oázist, és elment annak az oázis felé, de nem hitt az ő személynek. Azt gondolta, hogy déli bábot lát, és egyre közelebb ért az oázishoz. Egyik abban a sivatagban az egyik legszebb oázishoz ért, és voltak álmai is a sivatagi vándorlás során, de mivel lázos is volt, beteg, rémálmai voltak, többek között vízzel, datójával, narancsa meg banánnal álmodott. És ahogy közel ért ehhez az oázishoz, hallotta a forrásnak a csobogását, és nem csak látta, hallotta, és azt gondolta, hogy halucinál. És mivel nem hitte el, közel a forráshoz összeragyott, és ott meghalt. És két nap után rátalált két ember, és az egyik nagyon bölcsen mondta, hogy miért halt meg ez a fehér ember. Azért mondta, mert ez modern ember, mert nem hitt az oázisban, nem hitt az ő személynek. És testvérek, valahogy sokszor úgy vagyunk mi is, meg a világ emberek is, hogy sokszor nem hiszünk Istenben, nagyon modernek vagyunk, és sajnos a modern társadalomban nem hisznek Istenben. Csak azt hisznek, amit látnak, és lelkileg nem így van. Lelkileg, hogyha van látásunk, akkor látunk sokkal többet, mint mások. Úgy, ahogy itt az igében látjuk, hogy Elizeus, a proféta sokkal másképp látta, mint az ő szolgája. Hát kívánom, hogy az Úr adjon nekünk is tiszta látást, hogy tisztán lássuk, amit kell tennünk mindig. Amen. Most vagy egy közösségneket, vagy egy zenekari számot kérünk, és azt követően a Gergely Noémi fog szavalni.
Embervallomása. Isten veletek, színek, fények, én már csak a lelkemmel nézek. Nem zavarnak árnyak, ködök, minden leegyszerűsödött. Már nem a látszat a valóság, illatból ismerem a rózsát, tedből az embert. A hangján keresztül érzem meg, ha a lelke felém rendül. Most lett enyém, és igazán most látom, ki az anyám, kedvesen barátom, s most látom, hogy rám nem ragyog a nap, az emberek állarcot hordanak. A földet a hazugság festette be, s hogy nem látom, már nem vesztek vele, hisz amit eltakar, rony, pompa, szín, megérzi szívem, sérzik ujjaim. S ami sötét volt eddig is hamis, most ismerem meg önmagamban is. De mind tisztában látom önön képem, milyennek Isten álmodott meg régen, s még egyre mélyebben befelé nézek, bennem látom a zengő mindenséget. Nap, hold, csillagok nekem már kihunytak, magasság, mélység sötétbe borultak. Semmivé törpült a közel s a távol, csak azt látom már ebből a világból, ami örök. Nem látok semmit itt lent, de látom, látom, látom már az Istent. S most már tudom, így a vakság sem álltok, mert huny szemmel szebben s tisztában látok.
Újból a zenekar szolgálatát kérjük, és azt követőleg Szőke András testvér szolgál hallgatjuk meg.
Íget verset szeretnék fölolvasni a Cselekedetek 7. részének az 55-től terjedő és 64. versre bezárólag. 55-től 60. Mivel pedig teljes vala szent lélekkel és mennybe függesztvén szemeit, látta Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbra felül. És mondta, ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbra felül állani. Felkiáltván pedig nagy fennszóval, füleiket bédugák, és egyakarattal rejárohanának, és kűzvén a városon kívül megkövezik, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat e Saulus nevű ifjú lábaihoz rakták re. Megkövezik azért Istvánt, ki imádkozik, és ezt mondja vala, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdre estvén pedig nagy fennszóval kiállta, Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt, és ezt mondván elaludék. Sok meggyőződés van ezen a világon, mondta egyszer a jó Istennek egy áldott eszköze itt a gyülekezetben. És ezek közül a legszebb a mártír meggyőződés. A legtöbb mártír ezen a világon a jóisten gyermekei közül van, akik életüket is feláldozták az Úr Jézusért, és egy ilyen mártír volt István, az első vértanú, akinek a neve is azt igazolja, hogy győzelmi koszorú. A hívő embert ki lehet csúfolni, ki lehet gúnyolni, ki lehet közösíteni, de az ő meggyőződését soha nem lehet elvenni. Ezen áldott meggyőződésű embert, Istvánt se tudták az ő árulói, az ő gyűlölői, az ő gyilkosai megtéveszteni, mert ő örömmel vállalta a kivégzést, a megkövezést, és mivel teljes van a Szentlélekkel, a mennyben függesztvény szemeit, és látta a megnyílt eget, és látta Istennek dicsőségét, Jézus Krisztus állanni az Istennek jobbra felül. Évekkel ezelőtt temetés alkalmával a sírkertbe jártam, és megpillantottam egy sírkövet, amelybe egy vak fiatalember fényképe volt betéve. S a fénykép alá a következő motto volt felírva. Megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényes nagyszerűt mind örökké látom. Fanny Corby, a nagy énekíró, soha nem látta a felkelő és lenyugvó napot. A virágokat sem, a zöld mezőt sem, az éneklő madárkákat sem, sőt még édesanyja mosolyát sem. És mégis többet látott lelki szemeivel Isten dicsőségéből, mint sok épszemű ember. Vaksága nem korlátozta abban, hogy több ezer Isten dicsőítő énekeket írjon. Valaki azt mondta neki, milyen sajnálatos, hogy Isten nem adott önnek látó szemeket, amikor oly nagy tehetséggel áldotta meg, amire ő erre azt válaszolta. Ha kérhettem volna, hogy hogyan szülessek, valószínű, hogy azt kértem volna, hogy vakon szülessek, mert így az első arc, amelyet valaha is látni fogok, az én drága megváltóm arca lesz. Mert az az arc, amelyet valaha is látni fogok, az én drága megváltóm arca lesz. Mondja az idézet, de őt a fényes nagyszerűt mind örökké látom. Nagyon megfogta szívemet ez a két mondat. És megfogalmazódott bennem egy nagy kérdés. Hogy nekem a jó Isten egészséget adott, életet adott, látószemeket adott, és hitszemeket is adott. Hogyan látom én az én drága megváltómat a szenvedések közepette, a golgotai kereszten? Mert az énekíró úgy tesz bizonyságot, hogy ha látom őt, a szenvedőt, az ad szívemnek új erőt. Az Úr Jézus Krisztus, amikor a keresztfán volt, ütötték, verték és kínozták, így kiáltott fel: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Istvánt, amikor kövezték, imádkozott azokért, akik őt kövezték. És amikor a kőzápor hullott rá, nagy fennszóval kiállta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És térdre hullva elaludt. A mártír lelkű emberek tudják, hogy hova fognak érkezni a halál után. Te és én hogy állunk ezzel a kérdéssel? Ha már igazán megláttam őt a Golgotai kereszten, a szenvedések közepette, akkor adjak ezért hálát. Ha pedig nem láttam még meg, akkor kérjem őtet bűnbánó, élő hittel, hogy megláthassam őt, aki lefizette bűneimnek súlyát ott a Golgotain kereszten. Drága testvéreim, használjuk ki az áldott kegyelmi időt, a mát, amely még adatott számunkra. Éljünk őneki tetsző életet, hogy majd mind vele lehessünk az örök dicsőségbe. Amen. Egy régi kis írott énekre szeretnék elénekelni. Tudom, hogy sokan ismerik az éneket, és kérném szépen, hogy a karjától énekeljük együtt. Az égi honva vagyom, e puszta földről én, hol Jézus a királyom a csillagok kölén. Epeszt a vágy az örök lét után, mert minden múlandó és hiú fény csupán. Ott messze túl az aranypartokon, ott fog kikötni egykor hit hajó. Nincs béke itt a földön, az ort felhők alatt. Viharban fent a légben, s a sívben itt alan. Epeszt a vágy az örök lét után, mert minden múlandó és hiú fény csupán. Ott messze túl az aranypartokon, ott fog kikötni egy kövét. Nincs nyugalom e földön, csak kín és szenvedés. Világ kísértés csábít, és űz a rettegés. Epeszt a vágy az örök lét után, mert minden múlandó és hiú fény csupán. Ott messze túl az aranypartok, bűnnek terhe, és súlyos a kereszt, de szenvedésem útja Istenhez felvezet. Epezd tovább az örök lét után, mert minden múlandó, és jó fény csupán, ott messze túl az aranypartokon, ott fog kikötni. De van egy kedves ország, fényes virányokon, majd oda száll a lelkem angyali szárnyakon. Epezd a vágy az örök lét után, mert minden múlandó, és jó fény csupán, ott messze túl az aranypartokon, ott fog kikötni egykor itt hajó.
Köszönjük szépen! Mihály Domokos fog költeményen szolgálni, azt követőleg a zenekar dicsőít az urat, és utána Bozás András szolgálatot kérjük.
Balogh Miklós, a lábmosás. Jézus minden tanítványnak megmosta a lábát, mert nem úgy élt köztük, mint úr, hanem mint ki szolgált. Nem nézte, hogy ez rossz munka, s kellemetlen éppen, szeretetből elvégezte nékünk példaképpen. Júdással sem tett kivételt, ő senkit el nem vett, nem volt személyválogató, ha szolgálni kellett. Ő úr létére ilyen példát adott ő minékünk, így szolgáljunk egymásnak, és néki is még élünk.
Thank you. kinek tartod őt? Bár Isten volt és ember lett, de mégsem ismerték. Az emberfia sok jót tett, még így sem kedvelték. Csak embert láttak ő benne, nem Isten fölkentjét, s hogy profétánál több lenne, azt alig sejtették. De Péter a lélek által ott felismerte őt, és megvallotta nagy bátran az emberek előtt. Te Krisztus vagy, a Messiás, az Isten egy fia. Nem, nincs is szívünknek senki más, kiben kell bíznia. Megkérdez az Úr téged is, hogy kinek tartod őt? Tán elmélyít a kétkedés, mely szíved mélyén nőtt. Ne gyűjtsd a balga érveket, s mi tőle távolít, de hittel hajtsd meg térdedet, hidd el, ez boldogít. Bár benne sokan kétkednek, s őt most is támadják, de boldogok mindkik hisznek, s Péterrel ezt mondják. Te Krisztus vagy, a nagy király, az Isten egy fia, megvajon téged szív és száj, ó mindenek ura. Amen.
Utána ige a megnyílt szemű emberrel foglalkozik is ezzel. Én is fel fogok olvasni egy pár igeverset, és utána pedig egy történetet mondok el, amit a Magyar Evangélium Rádió műsorában hallottam, és nagyon megfogott engemet, és akarom a testvérekkel is közölni. A Máté Evangélium a 5. részében, 5. részéből a 43. verstől 48-ig. Hallottátok, hogy megmondhatod, szeress vele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza a napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisoknak. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, Mi jutalmat érdemeltek? Nem ugyanazt cselekszik-e a vámszedők is? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyi atyátok tökéletes. Testvéreim, mint ahogy mondtam, a Magyar Evangéliumi Rádióban egy gyönyörű történetet hallottam, arról több száz évvel ezelőtt történt Belgrádban, a mai Szerbia fővárosában, hogy harcoltak a szerbek a törökök ellen, mert sok ideig török elnyomás alatt szenvedett Szerbia is. És volt egy hívő keresztény tiszt, szerb tiszt, aki szintén harcolt a törökök ellen. És a török fogságba került, és a török tiszt, aki vezette a támadást Belgrádba, azt mondta, hogy tekintettel arra, hogy megbízható ember vagy, azt akarom, hogy légy Mohamedán, tagad meg az Úr Jézus Krisztust, és kövesed a mi parancsunkat, és felemellek, és nagy ember lesz belőled. És azt mondta a tiszt, hogy ezt nem tehetem, mert nekem az én megváltómat szolgálom, ő az én uram, és csak neki engedelmeskedhetek. Nem engedelmeskedhetek másnak. És ezért aztán elkezdték gyűlölni, ütötték, verték, éheztették, kínozták, börtönbe vetették, még azt is megcsinálták vele, hogy befogták egy ekébe is, hogy húzza a földet, mint egy állat. Állati sorsba szülyezették. Még akkor sem tört meg. Akkor is az Úr Jézust akarta szolgálni, és szolgálta is. És történt az, hogy és fogolycsere volt, és a törökök és a szerbek között, és kicserélték őt is. És aztán egy nagy támadást indítottak a törökök ellen Belgrád visszavételéért, és ez a tiszt is ott volt, és főtiszt volt, és vezette a harcot, és győzelemre vezette, úgyhogy megverték a törököket. És az a török tiszt, aki Belgrádnak a védelmét vezette, akkor megtudta azt, hogy ez a hívő keresztény tiszt ott van, és győzelemre jutott, nagyon megijedt, gondolta, hogy jön a retorzió, és visszakapja azt, amit ő tett ezzel a tiszttel, és már előre bevett valami mérget hosszabb ideig, hogy elpusztítsa magát. És mikor találkozott a tiszt vele, azt mondja, itt vagyok, azt mondja, meg akarsz ölni? Nem, azt mondja. Én így tanultam az én megváltomtól, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozom érted. Egyáltalán nem akarlak elpusztítani, hanem testvérnek akarlak fogadni téged. Azt mondja, már késő. Bevettem a mérget. És azt mondja, hogy azt akarnád, hogy keresztény legyek? Nem, én nem kötelezlek téged. Ha te megvallod bűneidet, és akkor elfogadod az Úr Jézus Krisztus megváltódnak, akkor lehetsz keresztény is. És még annyi ideje volt, hogy megbánta bűneit, alámérjét kizett keresztény ember lett, ő is belőle is, és aztán jött a halál, mert hogy végzett vele. Mit akarok ebből kihúzni? Hogy valóban a saját erőnkből ezt nem tudjuk megtenni, hogy ellenségeinket szeressük. Még sokszor még testvéreinket se tudjuk szeretni úgy, ahogy kellene. Adunk neki tanácsokat, vagy nem tudom, ehhez hasonló, de mikor oda kell állni mellette, akár ha valami baja vagy gondja van, és segíteni kell, kisegíteni a bajból, vagy ebből, nem törődünk vele, közömbösök vagyunk. Ez az ember az ellenséget tudta szeretni, mert megölő ellensége volt. Csusságot űzött belőle, és tönkre akarta tenni teljesen. És tudta követni azt, amit az Úr Jézus Krisztus parancsolt. Nekem is, nekünk is ez parancsolja. Nekem is ez egy élő példa, hogy szeressem én is ellenségeimet, és áldjam, és imádkozzak életük, hogy térjenek meg, hogy fogadják el az Úr Jézus Krisztus uruknak, megváltójuknak. És akkor megváltozik az élet. Ma az emberek taposó életmódot élnek. Mindenkit igyekeznek letaposni, aki erős, az minden, és mindenki azután kell menjen. De a hívő életben, a keresztény életben nem így van. Aki nagy akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája, azt mondja az Úr Jézus. És ha ő, mint úr és király, nem szégyelte megmosni még az ő tanítványaiknak is a piszkos lábait, poros lábait, hát akkor mi se szégyeljük, mert mi sokkal kisebbek vagyunk az Úr Jézusnál. Akárhogy is próbáljuk magukat nagy felmagasztalni, ugye? És az Úr Jézus Krisztus erejével mi is képesek leszünk arra, hogy szeressük úgy testvéreinket, mint ellenségeinket, és imádkozunk érettük. Ezt kívánom magamnak és a testvéreknek is. Amen.
Örvendem, hogy Szőke testvér felolvasott egy a Fanny Crosbynak az élettörténetéből. Még az is fel van írva a testvérnőnkről. Ahogy említett, több ezer éneket írt ez a testvérnő. Fizikailag vak volt, de sok fizikai látóknál sokkal élesebb volt az ő lelki szemei, és az életében egyik alkalommal elterjedt az a hír, hogy jön az Úr Jézus Krisztus, és testvérünk világosan tudta, hogy nem az Úr Jézus Krisztus, és azok között, akik környezetében voltak, mindenkinek mondta, hogy nem ő az Úr Jézus Krisztus, és kérte, hogy vigyék oda az Antikrisztushoz, és megkérdezte attól, aki úgy vallott, hogy ő az Úr Jézus, és sokan mentek éljen ez, hogy igen, eljött az Úr Jézus, és kérdezte tőle, hogy te vagy Jézus Krisztus, és azt mondta az az illető, hogy igen, én vagyok, és azt mondta, hogy ez nem igaz, mert én nem látlak, mert azon megírva, hogy minden szem meg fogja őt látni, én nem látlak téged, és így élesebb volt az ő látása sok fizikai látónál.
És kívánjuk azt, hogy a Jóisten tápláljon bennünket, és hadd érezzük meg az ő jelenlétét, hiszem, hogy eddig is gazdagon szólt hozzánk, és volt üzenete. A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg az ige hirdetés előtt.
Oh,
Egy nagyon érdekes történetet olvastunk, és egyedülálló ez a Bibliában, amikor az Úr Jézus úgy gyógyít meg, hogy két lépcsősön, tehát két fokozatban gyógyítja meg teljesen ezt a beteget, a vakot. És ez nagyon sokat akar nekünk mondani. Talán arról van szó itt az igében, mint ahogy máshol olvassuk, hogy ezek mást példáznak. Ugye, amikor Sáráról és Hágárról szól Pál apostol, akkor azt mondja, ezek az asszonyok mást példáznak. Lelkiképpen, átvitt értelemben kell érteni ezt a történetet. Az Úr Jézus Krisztus meg tudta volna gyógyítani egyből. Nem arról van szó, hogy ő nem tudta, vagy nem akarta meggyógyítani. Hanem valami olyan lecke van elrejtve ebben a történetben is, ebben a módszerben, ahogy az Úr Jézus csinálja ezt, hogy mi ebből kell, hogy tanuljunk. Mert volt ott egy ember, aki vak volt, és látott, majd utána azt olvastuk, hogy látott messze és világosan mindent. Hát ezt szeretnénk, hogy ez legyen mindnyájunknak a lelki tapasztalata. Cserepka testvér mondta el, vagy írta le, nem tudom már pontosan, hogy amikor Bolíviába mentek, akkor nagyon sok beteg emberrel, meg nyomorúsággal találkoztak, és ők, mint orvos misszionárusok mentek oda, és az történt, hogy ott nemigen ismerték a szemüveget. És az egyik rosszul látó embernek, mert nem volt vak, de nagyon gyengén látott, adtak, vittek egy szemüveget. És az annyira újongott ott a faluba a benszülött ember, hogy borzasztó volt ez látni az örömét, mindenki örült, hogy most már ő lát, és ezek a gyógyítók fantasztikus munkát tettek. Hát ritkán tudtak menni, mert nagyon nagy volt a terület, és jó pár hónap után, majdnem 6-7 hónap után, amikor elmentek ugyanarra a helyre, akkor ez az ember nagyon el volt csüggedve. Ült egy farönkön, és magába volt süppedve, roskadva, és kérdezték tőle, hogy mi a baj. Hát azt mondja, az a baj, még rosszabbul lát, mint akkor. Nem tudja, hogy mi történt. És a Cserepka testvér ránézett, levette a szemüvegét a szeméről, jól megtörülte a szemüveget, megtisztította, és visszatette a szemére. És azt mondta, na ember, most mit csinál? Megint felújjongott, még nagyobb öröme volt, hát mit tudtatok csinálni? Azt mondja, még egyszer meg kell tisztítani a szemüveget. És azt a szemüvegesek tudják. Csak sajnos, hogy azok, akik hívő életet élünk, sokszor nem tudjuk azt, hogy a lelki látásunkat is olykor-olykor meg kell tisztítani. Meghomályosodnak a szemeink. A látásunk dupla lesz. Messzi látók leszünk, vagy rövid látók leszünk, vagy nehezen látók leszünk, megbetegedünk különféle szembetegségben, és szükségünk van arra, hogy az Úr Jézus tisztítson, és tisztítsa a szemünket is, és erről van szó itt ebben az igében, és egy fontos megállapítással szeretném kezdeni. Egy nagyon, de nagyon fontos megállapítással. Vannak tehát olyan hívők, akiknek rossz a lelki látásuk. Vannak olyan hívő emberek, akiknek rossz a lelki látásuk. És figyeljétek meg, az Úr Jézus, amikor megteszi ezt a csodát, egy olyan szövegkörnyezetben szól, érdemes erre is odafigyelni. Az előtte levő versekben, a múltkor olvastuk ezeket, hogy ugye mentek a hajóba, és egymás között tanakodtak, és azt mondták, hogy nincs kenyerünk. Mert az Úr Jézus ugye mondta nekik, hogy vigyázzatok, őrizkedjetek a farizósok kovászától és a Heródes kovászától, és ők nem látták, nem értették, hogy mit mond az Úr Jézus. És akkor azt mondta az Úr Jézus, hogy mit tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Mégsem látjátok ébe? Mégsem értitek? Mégis kemény a szívetek? Szemeitek lévén nem láttok-e? Na itt van a betegség. Hogy az Úr Jézus Krisztus után elindultak, történt valami, valamit láttak. De úgy látjuk, hogy homályosan láttak. Nem láttak mindet, nem jól láttak. És akkor az Úr Jézus e beszéd után, vagy a kérdések után meggyógyítja ezt az embert, ezt a vakot. Így két lépcsősen. És utána abban az igében, amit olvastunk is, kérdezi a tanítványokat, na most kinek mondanak az emberek engem? Hát, Keresztelő Jánosnak, ennek, annak, de ti... Akkor most jön a világos látás, és a jó meggyőződés. Azt mondta Péter a többiek nevében, sokszor ő volt a szóvivő, te vagy a Krisztus. Most már látjuk világosan a dolgokat. Most már meg vagyunk erről győződve. Aztán majd jövő vasárnap fogunk avval foglalkozni. Na, ha így láttok engem, akkor mit kell tenni? De sajnos, hogy vannak olyanok, mint a tanítványok, hogy elindultak az Úr követésében, és valami történt velük. Sámson esete jut eszembe. De más hívők is, Isten emberei is eszünkbe juthatnak. Jól indult, és tett általa valamit az Úr. Aztán nem látta világosan az Úr akaratát, mert nem akarta. Kacsingatott a világ felé. A pénz, a nők, a siker, a dicsőség inkább azt látta, inkább azt kereste, inkább arra hajlott. Ki is szúrták a szemét. Mégis messze tudott látni. Mégis belelátott az életébe, és tudott bűnbánatot tartani. Mégis meglátta az Urat, hogy hozzá kell térni. Vagy ott van Jónás. Ugyanez. Az Úr prófétája. Látó. Ez is volt a prófétának az elnevezése. Látta az Urat, látta a feladatot. És amikor mondja neki az Úr, hogy menj el Ninivébe, akkor ő másfele megy. Mást lát, más lehetőséget lát, és megragadja azt, és lehetne ezt sorolni, és ti gondoljátok oda, kedves testvéreim, azt, amit én most nem is mondok el. De sajnos, hogy vannak olyanok, akik hívő létükre valamit látnak, de nem mindent. És nem látnak világosan, és az Úr ma meg akarja tisztítani a szívünket. Nagyon meg akarja áldani az életünket. Folytatom egy nagyon jól jövő tisztázással. De kell tisztázni egy kicsit azt, hogy ki is az az ember, vagy hogy néz ki az az ember, akinek rossz a lelki látása. És egy néhány dolgot megemlítek itt. És megint a többit az Úrra bízom, hogy mondja ő el nekünk. Ez az ember nem látta Jézust jól, egyenesen, tisztán. Az Úr Jézus Krisztus előtte állt és kezelte. Hát amikor a szemorvoshoz megy az ember, ugye, akkor az nem a hátát nézi az embernek, a lábát. A szembe áll vele, ugye, ráteszi azokat a dolgokat, amikkel ott van a személy, a szeme előtt, az arca előtt. Ugyanezt csinálta az Úr Jézus a vakkal is. És amikor megkérdezte az Úr Jézus, hogy mit látsz, hát ő volt előtte. Azt mondja, az embereket látom, mint valami járkáló fákat. Nem látta az Úr Jézust. Na ez a gond, hogy nem látják az Úr Jézust. Nem látják. Látnak minden más, de nincs ott az Úr Jézus. Nem tudnak rá összpontosítani. Vagy ha látják is az Úr Jézust, azt mondják, ez egy jó ember. Olyan ember, mint mi, itt járt. És ezt lehetne fokozni, testvéreim, annak, akinek rossz a lelki látása. Azt mondja, hát a Bibliát is emberek írták. Nem emberek voltak ezek? Péter, János, hát emberek voltak ezek. Hát miért olyan fontos az a Biblia? Hát a Krisztusról, a Krisztus kijelentéséről, az Isten beszédéről nagyon homályos a látás, és ezért nem is szeretik se az Urat, se az Úr igéjét. Ez az ismertető jele. Aztán az embereket se jól látta. Mert azt mondja, látom az embereket, na de hát hogy látja az embereket? Valami járkáló fákat. Hát azért nagy különbség van ugye a fa meg az ember között. Ajaj. Nagy különbség van a fa meg az ember között. Igaz, hogy van, úgy, hogy szoktuk mondani, ugye, hogy a gyülekezetben is vannak olyanok, akik nem olyan jól állnak lelkileg, ugye, hogy azért minden erdőben van száraz fa is. Hát, meglássa mindenki, hogy hogyan vizsgálja az életét, vagy az Úr, hogy vizsgáztatja. De ez az ember az embereket se jól látta. És így történik éppen az, annak az embernek, akinek nincs jó lelki látása, az nem látja igazából jól, becsületesen az embereket. Ha Sámsonhoz térek vissza, nekik az emberek, mint mondjuk a filiszteusok, hát ellenségek voltak. Ölni kell, ütni kell, lopni kell tőlük, fel kell égetni a mezőt. Nem az, hogy tartsd különnek. Vagy a nőket, ő az élvezet tárgyának látta. És apám, anyám, gyertek, mert nekem kell az a nő, kell az a lány ott, mert nekem az megtetszett, és ez kell nekem. Így látja az embereket. Mindig a saját magából indul ki. Hogy lesz nekem nagyobb a dicsőségem? Hogy tudom én jobban élvezni ezt az életet? Nem úgy, hogy szolgáljak az emberek felé. Vagy ugyanitt maradva, Az emberekben nem látja meg a rosszat. Talán magába se látja a rosszat, de másokban se látja meg a rosszat. Mert azt mondja, hogy ezek járkálnak. Ugye, mert az ilyen embernek mondanád azt, hogy kell bizonyságot tenni. Aki nem lát jó lelkét, tegyél bizonyságot. Éld meg a hívő életet ott az emberek között. Hát de ezek olyan jó emberek, néha járnak a templomba. Hát járnak. Hát miért bűnösök ezek? Miért kellene ezek megtérjenek? És van egy ilyen felfogás, hogy nem kell missziózni, nem kell evangelizálni, nem kell úgymond az életünkkel hirdetni az evangéliumot, mert az emberek jó emberek, illedelmes emberek, rendes családapa, rendes édesanyja, nagytata, jó gyerek ez. Hát miért bűnös ez? Miért kellene megtérjen? Nagyon sokan így gondolkodnak magukról, magukkal kapcsolatosan. Így látják magukon, mert rossz a látás. Történt velük valami, de még nem a teljes tisztulás. Nem a teljes tisztulás. Ugyanebben a szempontból, ugye, hogyha valaki megesett, bűnbe esett, és kellene meginteni, vagy megmondani neki, hogy mi testvér, nem jól jártál el, felkapja a vizet, ahogy szoktuk mondani. Te beszélsz? Ha nem látod a másikat? Annak miért nem szólsz? Mert az emberben, a másik emberben a bűnt látja, a hibát látja, a gerendát, vagy a szálkát, a saját életében pedig nem látja azokat a dolgokat, amin kellene változtatni. Az ember ismerete, az ember szeretete, az nincsen úgy igazából az életében. És ebből fakad az, hogy tulajdonképpen miért kell ezeket a lelki gyakorlatokat gyakorolni? Miért kell imádkozni másokért? Miért bőtöljek én másokért? Hát jól élnek. Miért killódjak én menni missziózni? Hát nincsenek ott emberek. Nem, miért segítsek én az ilyen embereknek? Miért látogassam én meg azt az embert? Hát nem, van, aki menjen. És ez a következménye, így néz ki az az ember, aki lelkileg nem lát jól. Nem áll jól. Nem áll jól. Még azt is ebben az igében látom, hogy minden úgy összemosódik. Minden úgy összemosódik. Emberek, fák, Jézus, embertömeg, tanítványok, nem lehet különbséget tenni. És van egy ilyen ebbe a mai világba, hogy minden egyforma. Hívő, Mohamedán, Biblia, a Korán, vagy az újság, ha minden egyforma, miért különb egyik vagy másik? Nincsenek ilyen erkölcsi normák, amihez kell szabja magát a miniszterelnök, vagy az államelnök, vagy a püspök, vagy, tehát így sorolhatnám tovább. Nincsenek, ha minden összemosódik. Ha neked ez tetszik inni, hát akkor csináld, neked az most azt kívánod. Ha te most lopni akarsz, te úgy látod, hát aztán sokan csinálják ezt, csak ne kapjanak el. Van egy olyan hagyjad, én is hagyom, te is behúnyod a szemedet, megyünk előre. És ugye, az Isten igéje nem erről beszél. De az az ember, aki nem jól látja a dolgokat, aki rosszul áll lelkileg, az így áll hozzá. Tehát se Krisztus nem látja és nem szereti, se az embereket nem látja jó szemmel, és ezért nem tud szolgálni, nem tud őket szeretni. Pedig úgy szól az ige, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Nem másképp. Se a misszióba nem áll be, se az életével nem tesz bizonyságot, elvegyül a tömegbe, ha mindenki ezt csinálja. Miért legyek én külön? Miért legyek én más? És az ilyen ember rosszul áll lelkileg. Nem látja saját bűnét, nem látja a Krisztus szeretetét, nem látja a misszió feladatokat, nem látja az Isten törvényét. Nézi, de nem látja. Tudja, felfogta, de valahogy nem cselekszi. Nem bírja, nem akarja cselekedni. Ilyenek voltak a tanítványok is. És ahogy említettem, sajnos vannak ilyen hívők. Ó, azért imádkozzunk, hogy ne legyünk ezek között. Ne legyünk ezek között. És ezért az Úr Jézus meg akarja tisztítani a mi látásunkat és a mi szívünket. És térjünk rá egy jó kezelésre. Ugye az emberek, amikor betegek és baj van, akkor keresik a jó orvost. Nem tudod, hol? Kérdezik azt, aki járt már, mit szólsz hozzá, hova menjek, gyere, intézzük, és ez egy jó törekvés. És lelki szempontból is ezt kell csinálni. A legjobb orvoshoz kell jönni, az Úr Jézushoz. Ő legjobb szívorvos, de ugyanakkor szemorvos is. Ő az orvosok orvosa, ő mindenhez ért. Nem úgy, mint most, hogy szakosodnak az orvosok, és még akkor se nagyon tudnak segíteni. Az Úr Jézus mindenhez ért. Mindenhez ért. Ő mindent meg tud gyógyítani. Nézzük meg, hogy ő hogy gyógyít. És hogy tud megtisztítani, hogy tudja megtisztítani azokat az embereket, akik hozzájönnek. Még mielőtt erről szólok, gyorsan elmondom, hogy ez nem csak úgy működik, hogy az Úr Jézus csinál valamit, hanem a beteg ember, a vak embernek a hozzájárulása is kell. És ebben a történetben mind a kettő benne van. Az Úr Jézus kezeli, és a vak ember elfogadja a kezelést. És amikor ez a kettő együtt működik, akkor jön létre a szabadulás, a gyógyulás, akkor történik meg azt, hogy lát a messze és világosan mindent. Másképp nem. Hát, hogyha mindig ellenkezett volna, akkor nem tudta volna az Úr Jézus meggyógyítani. De ez az ember átadta magát. Az Úr Jézus Krisztus meg nem vonogatta magát, mert nem az ő természete. Minden jó és tökéletes ajándék onnan felülről jön. A világosságok atyától. Kiben nincs változás és változásnak árnyéka. Ő akarja adni a gyógyulást, a helyreállást. De máskülönben ez a vakság, ez a rossz lelki állapot, ez egy teher egy idő után. Lelkiismeretfurdalás, szomorúsággal jár, de hívunk és hívlak ma este az Úr Jézushoz, az áldott orvoshoz, mert ő ma is rendel. Vele lehet beszélni, meg lehet hallgatni az ő kezelését. Hogy csinálja ő ezt? Meghallgatja a kérést. Válaszol az imádságra. Úgy olvastuk, hogy egy vakot vittek hozzá, és kérik őt, hogy illesse azt. Voltak valakik, akik közben jártak. Te kiért szoktál imádkozni? Szoktál-e imádkozni ilyen sántikáló, szélen járó hívőkért, keresztény emberekért, gyülekezeti tagokért? Mert az Úr Jézus meghallgatja az imádságot. Lehet, hogy a családban van, lehet, hogy a testvérek a gyülekezetből vannak így, de az Úr meghallja az imát, és úgy kezeli ő azt az embert, hogy meghallgatja az imádságot, és csodálatosan működik. Ez a csoda is az imádság következménye. Ott van-e az életed? Az imában elmélyülünk-e másokért? Mert ha nem imádkozunk, ha nincsenek ilyen emberek, akiket vigyünk az Úr elé, akkor az Úr kezét rövidítjük meg. Nem rövid az Úr keze, ő tud cselekedni, de általunk munkálkodik. Ilyen ember kell, hogy legyél. A másik pedig az Úr Jézus Krisztus külön választja a világtól, a világ menetétől, és ő így kezeli. Hát ugye így van ez fizikai szempontból is, hogy mikor a váróteremben van az ember, rájön a sor, bemegy, ugye? Kijön az orvos vagy az asszisztens, és behívja azt az embert, leülteti, és van egy ilyen személyes beszélgetés, kivizsgálás, na ezt csinálja az Úr Jézus is, megfogta a vaknak a kezét, és kivezette őt a falun kívül, ott a pusztában, amikor ők vannak csak szűk körbe. Az orvos és az asszisztens gárda, a tanítványok. Így dolgozik az Úr. És nagyon sokan mondják bizonságukban, úgy tudtam meggyógyulni, hogy míg mások elmentek és sétáltak és szórakoztak, én otthon maradtam és olvastam a Bibliát, és az Úr Jézus kezelt. Míg mások nagy hangon hallgatták a zenét, vagy nézték a kedvenc műsorukat, én bementem és imádkoztam, és hogyha ott se hallgattak, akkor bezárkóztam a fürdőszobába. És ott foglalkozott velem az Úr Jézus. A világ zajától külön. És az egész Bibliában ez így működik, hogy akik meg akarnak gyógyulni, az nem lehet, hogy a világhoz is, a mindenféle mocsokhoz is, bűnhöz is ragaszkodik, meg hát kell nekem az Úr Jézus gyógyulása is. Mert nem lehet, az ilyen ember sántikálni fog mind a két lábára, az ilyen ember vak lesz mind a két szemére, mert a világ kiszúrja a szemét, és nem látja az ember a szépséget. Az Úr Jézus így kezel. Szálljunk arra időt, hogy csendben legyünk, hogy félrevonuljunk, hogy elmélkedjünk, hogy bibliázzunk. Aztán nagyon érdekes az az eset, és egyedi a Bibliában, amikor azt olvassuk az igében, hogy az Úr Jézus szemeibe köpött. És ezt mondhatnánk, hogy hát még ilyet. Hogy mert ilyet csinálni? Mert miért csinált ilyet? És szeretnék egy néhány ószövetségi ígét olvasni, azzal kapcsolatosan, hogy az Úr Jézus Krisztus ezzel ennek az embernek bűnbánatot akart adni. Rá akarta ébreszteni, hogy benne is van hiba. Hát sokan azt mondják, hát nem tehetek én arról, hogy vak vagyok, vagy bűnös vagyok. Hát én ilyen vagyok, hát miért kell én megváltozzak? És sokan nem látják ezt benne. A Jézus ezzel a cselekedetével, ezzel a módszerével, ő ezt akarja az emberekben elvégezni. Ezzel a köpéssel, bocsánat, ezzel akarok olvasni egy néhány igét. Mózes 4. könyve 12. rész. Az Úr pedig mondta Mózesnek, ha csak az atya pökött volna is az ő orcájára, avagy nem kellene szégyenkezni e heted napig? Rekesztessék ki 7 napig a táboron kívül, és azután hivattassék vissza. Azzal, hogy valaki leköpte, ez azt jelenti, hogy kellene szégyelje magát. Valami olyat csinált, ami nem jó. Neki is van hibája, és itt ebben a szövegkörnyezetben Míriámnak a poklosságáról van szó. Tudjátok, a lázadásról. Hát hogy csak Mózes által szól az Úr? Milyen dolog ez? Vagy egy másik ide illő, a Mózes 3. könyvének 15. részéből olvasom. És ha ráköp a magfolyásos, a tiszta emberre, mossa meg ez a ruháját, és mosódjuk meg vízben, és tisztátalan legyen estvéig. Ezt, amit az Úr Jézus Krisztus csinál, ő most, mint Isten viselkedik evel az emberrel. A gyógyító az orvos a beteggel. A gyógyító a beteggel. És amikor ezt teszi az Úr Jézus, ezzel nem azt akarja mondani, felszabadítani minket, hogy mi is tehetjük ezt. Nem. Hanem itt arról van szó, hogy az az ember, aki ott van, annak is van bűne. Tehet arról valamit, hogy ő ilyen állapotba került, vagy ilyen. Lehet, hogy a betegségéről nem, de a bűnéről arról tehet. Mindenki bűnösen születik. És nem lehet úgy oda menni a megváltozhat, uram, itt vagyok én is. Hát na, gyere! Hát csinálj velem valamit! Hát adjál már kis boldogságot, valami szépet! Nem így megy az ember az Istenhez, hanem alázattal. Uram, bennem is van bűn. És ezzel a Jézus cselekedetével ezt akarta ráébreszteni, erre akarta ráébreszteni ezt az embert. De ez az ember kész volt elfogadni, ő nem háborodott fel, nem büszkélkedett, hogy hát micsoda dolog ez. Nem, elfogadja, mert benne volt ez a hajlam. És csak is így tud az Úr Jézus könyörülni rajtunk. Csak is így. Nem úgy, hogy mit akar ez? Nem úgy, hogy miért kell én megváltozzak? Miért kéne én jobban buzgolkodni? Nincsenek ott elegen? Miért kéne én többet imádkozzak? Nincsenek ott, akik imádkozzanak? Miért menjek én beteget látogatni? Nincsen, aki beteget látogasson? Hanem elfogadja a jó tanácsot, és azt mondja, testvér, jól mondod. Miért mennek én a gyülekezetbe hallgatni azokat? Olvasom én otthon a Bibliát, imádkozok magamnak. Hát testvér, ott a helyed. Azt kellene, hogy igen. Van egy kis szégyen bennem. Tényleg úgy van, hogy ott a helyem. Tényleg kellett volna tegyem ezeket a dolgokat, és nem tettem. Na Jézus ezen cselekedetével ezt akarta elmondani. A másik pedig nem csak, hogy bűnbánatot, ilyen bűn felébredést akar adni az Úr Jézus, hanem biztatja is. És nekem ez tetszik nagyon, testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus a kezét ráteszi. Egyszer is, kétszer is. Az Úr Jézus megkérdezi, ki kérdezi azt az embert, és azt mondja, hogy megkérdezi őt, ha lát-e valamit. Biztatja. Biztatja. Nem leinti, nem leüt rá, nem megüti őt. Tehát, mondta valaki, hogy elment egy ilyen gyógyító összevetelre, és előre ment, és ott körülötte mindenki elájult, vagy mit történt velük, elbuktak azok az emberek, és ő állt, és ő nem bukott el, és csodálkozott is, hogyha mi ez. Egyszer csak valaki egy nagyot ráüt így a hátán, a puf, egy nagyot. Na, azt mondja, akkor se esett el. De hogy működik ez? Nem így csinálta az Úr Jézus. Nem. Hanem az Úr Jézus Krisztus gyöngéden rátette a kezét, biztat. nézd, én foglalkozok veled, itt vagyok, ugye? A vak embernek szüksége van arra, hogy valaki fogja a kezét, vagy érezze a másiknak az érintését. Hogy gödör van, vagy lépcső van, vagy most vigyázz itt, jobbra kell menni. Tehát mennyire? És az Úr Jézus ezt teszi, bíztatja, és a kérdésével is ezt akarja elérni. Nem, mintha nem tudná az Úr Jézus. Hanem most jön az, amikor a mi hozzájárulásunk is kicsit látható, nyilvánvaló kell legyen. Mert azt akarom kiemelni, hogy az ember ízig-vérig őszinte. Amikor úgy látja az embereket, mint járkáló fákat, akkor nem beszél arról, jaj, de szép ez az egész táj itt. Nem beszél félre, nem beszél mellé, nem hazudik. Hanem elmondja őszintén azt, amit lát, azt, amit érez, az, ami van. Na ez a hozzájárulás. És csak az ilyen őszinte emberekhez jön oda az Úr, és viszi előrébb. Nem azokat, akik azt mondják, Uram, én megadom a tizedet, én imádkozok, bőtölök kétszer egy héten, én nem vagyok olyan, mint más ember, Uram, mire is lenne nekem szükségem, de hát ide jöttem, mert ez a szokás. Nem így jön ez az ember. És nem is tudja az ilyen megtapasztalni az Isten kegyelmét, hanem az a másik, amelyik azt mondja, Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Aki jól látta magát, aki őszinte volt, és csak akkor tud az Úr igazán kezelni bennünket, gyógyítani bennünket, megújítani bennünket. Nyitott volt. Itt van ez a kezelési folyamat, hogy megfogja Jézus a kezét, és kiviszi a falon kívül, és nem mondja ez az ember, hova viszel, mit akarsz. Aztán jön ez, hogy úgy kezeli, ahogy olvastuk, nem mondja, hogy mi ez. Mit akarsz? Majd megint megkérdezi, hogy mit látsz, látsz-e valamit? Őszintén válaszol, nyitott arra, hogy az Úr Jézus kezelje őt, gyógyítsa őt. És testvéreim, csak így lehet gyógyulni, hogy elfogadni az Úr tanácsát, az Úr vezetését. Nem úgy, hogy elutasítom, nem úgy, hogy ellene vagyok, megkérdőjelezem. Elfogadom. És most már a véghez közeledünk, a befejezéshez. Egy lényegre törő összegzést szeretnék szólni a testvéreknek, hogy milyenek vagyunk mi. Én milyen vagyok, te milyen vagy. Gondolkodjunk el egy kicsit. Vannak itt imádkozó emberek. Úgy olvastuk, hogy vittek az Úr Jézushoz egy vakot. Ezek közé tartozok? Tartozunk? Viszünk embereket az Úrhoz, vagy minket kell odavinni? Terhet jelentünk mi más emberek számára? Vagy pedig mi hordjuk a terheket? Most nézzünk magunkba. Úgy becsületesen. Aztán próbálunk-e ilyen lelki gondozói módszerrel és szívvel közeledni emberekhez, mint az Úr Jézus? Nem mondta azt, mit akartok ezzel? Miért? Én megyek máshova, sietek, nem tudok ezzel foglalkozni most. Nem, az Úr Jézus Krisztus szán időt, kiviszi energiát, szeretetet, türelmet, irgalmat gyakorol az ember felől, és meggyógyítja. Van-e ilyen lélekmentő, lelki gondozói készség a szívemben? Akarom, hogy az emberek gyógyuljanak meg. A kérdésemmel, a készfogásommal, a tekintetemmel, a beszédemmel, az egész eljárásommal ezt akarom. Milyen emberek, milyen hívők vagyunk mi testvéreim? Aztán sajnos vannak vak emberek is. Itt is látjuk, ugye? És próbáltam ecsetelni, hogy milyen is az az ember, aki rosszul áll lelkileg. Hogy magát nagyon jónak tartja, másokat rossznak. Ő úgy gondolja, jól áll, de nem buzgolkodik. Nem végzi az Úr munkáját úgy, ahogy kellene. És ezért vak, rövidlátó. És ó, Uram, add a szemgyógyító írt. És érintsd meg ezen testvéreket, embereket, nőket és férfiakat, hogy meggyógyuljanak. De vannak ilyenek is, mi milyenek vagyunk. Sajnos ott van a hitetlen embereknek a csoportja, itt az igében csak egy ige kitételben van, hogy hazaküldte, azt mondta ennek az embernek, képzeljétek el, meg van gyógyulva ez az ember, és azt mondta az Úr Jézus, se a faluba be nem menj, senkinek el nem mond a faluban. Milyen faluról van szó? Betsaidába ment. És nem Betsaidába teszi a csodát, miért? Azért, mert Betsaidában, meg nem tudom én, még más falvakban tette a csodákat, az emberek nem hittek benne. És azt mondta, a Sodomában és Gomorában lettek volna ezek a csodák, azok az emberek megtértek volna. De itt volt Kapernaumban, Betsaidában, és nem hittek. És ezeknek az embereknek, a hitetlen embereknek már eljött az ítélet. Az Úr Jézus már nem tesz csodát, az Úr Jézus már nem beszél hozzájuk, és nem is engedi a hívőket, hogy oda beszélnek. Azt mondja, ne menj be a faluba, senkinek nem mond a faluba, mert a hitetlen embereknek eljött a kegyelem bezárulása. Vannak ilyenek is. De vannak meggyógyult és megújult emberek is, és itt van ez a vak, aki vak volt. Vak voltam, és most látok. Ez az ember is bizonságot tudott erről tenni. Vannak ilyen látó emberek, akiknek megnyílt a szemük, és nézik, és látják a dolgokat. Hallják, és értik a dolgokat. Tudják, és cselekszik a dolgokat. A szív szerint szeretnek, és adakoznak, és buzgolkodnak, és örömmel szolgálnak, és örömmel jönnek el az Úr házába. És tudják, hogy ha befejeződik-e földi sátorház elbomol, akkor épületük van az Istennél. Mert látják, a megnyílt eget, szó volt Istvánról is, én is gondoltam erre. Valóban látta ez az ember, betekintést nyert az Isten országába, és nem a köveket látta, és a fogcsikorgatással, és haraggal teri embereket, hanem azt látta, hogy ott vár engem Jézus. Milyen nagy különbség, mert látó ember volt, a megnyílt szemű ember, a meggyógyult, a megújult. Milyen ember vagyok én? Wulbrand testvérről hallottam, Paul Negrutz testvér mesélte el, hogy a Wulbrand testvér, mikor beteg volt, az utolsó ideje volt már, ő Amerikába élt már ez a Wulbrand testvér, de Paul testvér meglátogatta ott. És azt mondja, amikor bementem hozzá, akkor ott a gyerekek, a hozzátartozók mondták, hogy már nagyon gyenge, és azt mondja, amikor bementem az ajtón, akkor azt mondta nekem Wulbrand testvér, te Negrutz, azt mondja, azért jöttél ide, hogy ilyen embert meglátogassa, énekelj nekem egy éneket. És elkezdtem azt mondja azt az éneket énekelni, hogy minden szerinted legyen, Uram. Elénekeltem azt mondja az éneket, ahogy tudtam. Akkor azt kértem Wulbrand testvért, azt mondja, ha már énekelünk, azt mondja, és így biztatjuk egymást, tessék a testvér is énekelje nekem egy éneket. Azt mondja, azzal az elhalkult hanggal, betegséggel küszködő ember, fájdalmakkal küszködő ember, azt az éneket énekelt, hogy szeretlek Jézusom, tudom, enyém vagy. És amikor énekelt ezt az éneket, azt mondja, folytak a könnyei. Olyan átéléssel tudta azt énekelni. És azt mondja Negrutz testvér, ez az ember többet látott, mint ami ott volt a szobába, nem engem látott, de az ének által látta az Urat, és valóban ő az Úrnak énekelt. Aztán nem sokára meg is halt. Elment a megváltójához. Testvéreim, mi mit látunk ebben az életben? Amikor a feladatokat, vagy az embereket, mit látunk bennük? Amikor az Istenre, az Úr Jézusra gondolunk, és róla énekelünk, vagy hozzá imádkozunk, mit látunk? Hogy látjuk őt? El tudjak-e mondani, vagy énekelni azt, hogy szeretlek, Uram? Én szeretlek. Teljes szívemből. Szeretem az embereket. Hála jó Istennek meggyógyított, és új életem van. Legyen ilyen bizonyságtevésünk. Amen.
Thank you.
Krisztus, magasztalunk téged, mert ez délutánon is itt jártál köztünk, szóltál hozzánk. Köszönjük, hogy a mi lelki szemeinket tisztítottad. Kérlek, hogy add számunkra tiszta látást, segíts, hogy úgy lássunk téged valójában is, embereket is, egymást, testvérénket, ahogy te látod. Kérünk tégedet, hogy adj mennyi látást, kérünk, hogy taníts bennünket a te utaidon járni. Köszönjük, hogy te jelen voltál. Kérünk, hogy áld meg az életünket, hogy gyakorlatban is látók lehessünk. Kérünk tégedet, hogyha volna itt valaki közöttünk, aki még nem találkozott veled, aki lelkileg vak, kérünk, hogy te gyógyíts meg őt a te nevedért. Amen.